Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma héber naptár szerint 1775. Adár hó 29-e, a polgári naptár szerint 2015. március 19-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából... Jael German volt egészségügyi miniszterasszony, az elmúlt két év alatt katasztrofálisan működött. A One Voice, mely Benjamin Netanyahu vezetett agresszív kampányt Izraelben, csak az utóbbi időkben kért engedélyt az amerikai adóhivataltól, tudósít erről az amerikai Fox News. Izrael olaszországi nagykövete üdvözölte az olasz parlament döntését, mely elutasította a palesztin állam elismerését. Híreink után néhai dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallhatják. És most a részletes híreink. Jakob Litzman volt egészségügyi miniszter, akit a 2009-es és 2013-as Netanyahu kormányon kül még az ellenzékben levő munkapárti vezető Shelly Yechimovics is elismert az egészségügyi talpraállításában. Kézben tartása látán most azt nyilatkozta, hogy a Van Jövő pártból kikerült Yael German. Az elmúlt két év alatt katasztrófa volt az izraeli egészségügy élén. Az egészségügy helyzet egyre romlott és rosszabbodott German alatt. Sok időbe fog tenni, míg kijavítják a károkat, amiket okozott. A German bizottság, amit felállított, nem segített az egészségügy helyreállításában, hanem még jobban a mélybe taszította. 2013-ban egy viszonylag jó állapotban levő egészségügyet adtam át neki, és tessék, most mindenki látja, mi a helyzet a kórházakban. A helyzet nem változott, egyre csak romlott, mondta az egészségügyi tárca sikeres volt minisztere Jakob Litzman. Yair Lapid a 2013-as választások előtt azt kérdezte, hol van a pénz. Most én kérdezem Lapidot, hol van a pénz? Hova tűnt el az a pénz, amit az egészségügyi minisztériumnak átutaltak az államkasszából? Hogy lehetséges, hogy ugyanazon párt pénzügyminisztere kiutal nagy összeget, ugyanazon párt egészségügyi minisztere hivatalának és az elpárolók? Ha ugyanez a mi pártunkkal történt volna meg, azonnal elítéltek volna, megtámadtak volna bennünket. Ma, amikor látjuk a kórházakat, megértjük, hogy lesüljetek, a betegek fizetik meg az árát mindennek, és az orvosok egyre rosszabb feltételek mellett kell, hogy dolgozzanak, mondta Jakob Litzman képviselő. Az amerikai népszerű média hálózat a Fox News arról tudósít, hogy az amerikai voluntárius szervezetnek mondott One Voice, mely Benjamin Netanyahu ellen vezetett agresszív kampányt Izraelben, csak az utóbbi időkben kért engedélyt az amerikai adóhivataltól a politikai tevékenység folytatására, mely nem számít adómentesnek. Január végén a Haaretzben, a televíziós egyes csatornájában és a Rotter nevű politikai fórumban megjelent hírek következtében, miszerint a One Voice amerikai voluntáris szervezet politikai tevékenységet fejt ki. Ted Cruz, amerikai szenátor levélben fordult Obama elnökhöz és Kerry amerikai külügyminiszterhez választ követelve. Ezt követően a One Voice névlegesen létrehozott egy szervezetet a Peace Work Action név alatt, melynek feladata az izraeli választásokban való aktív részvétel volt. Mindez februárban történt, ugyanakkor a One Voice amerikai szervezet már decembertől kampányolt Netanyahu miniszterelnök ellen a V15 név alatt, és dollármilliókkal támogatta az izraeli baloldalt és az arab pártokat. Ezen kívül kiderült még, hogy az amerikai külügyminisztérium 2014. augusztusáig támogatta pénzügyileg a One Voice szervezetet, azon címszó alatt, hogy a szervezet támogatja John Kerry amerikai külügyminiszter erőfeszítéseit az izraeli-palesztin tárgyalások terén. A One Voice voluntárisnak mondott szervezet eredetileg Obama elnökké választási kampánya keretében állították fel, mint ismeretes Kerry, amerikai külügyminiszter teljesen sikertelennek bizonyult az izraeli arab rendezési tárgyalások felélesztése terén, És az amerikaiak már áprilisban abba hagyták ez irányú erőfeszítésüket. Tehát az amerikai külügyminisztérium egy fiktív név alatt, fiktív célból legalább augusztusig pénzt folyósított a One Voice szervezetnek, amely úgy látszik az amerikai belpolitikai életben való részvételét az izraeli-palesztin viszály feletti bábáskodásra irányította át. Naftali Bennett az amerikai-iráni megállapodások kapcsolatban azt mondta, hogy annyira nagyon rossz a szóban forgó amerikai-iráni megállapodás, hogy 100 év múlva egészen biztos meg fogják kérdezni utódaink, hogy mit hittek azok, akik ezt a paktumot Iránnal megkötötték. A megállapodás megengedi Iránnak, hogy folytassa az uránium dúsítás, amit korábban az elmúlt 15 év alatt 6 kötelező érvényű ENSZ határozat megtiltott. Van egy tucatnyi ország a világon, ahol békés célú energiafejlesztés szolgáló atomprogram működik, és mégsem dúsítanak centrifugákban urániumot, mert békés célú atomprogramhoz nincs szükség uránium dúsításra. Ha Irán békés céllal kívánna atomprogramot létesíteni, akkor nincs szüksége 10 000 uránium dúsító centrifugára, mondta Naftali Bennett nemrég az amerikai médiának adott interjújában. Izrael olaszországi nagykövete üdvözölte az orosz parlament döntését, mely elutasította a palesztin állam elismerését. Az orosz parlament döntése üdítő változás a svéd, francia, ír, angol parlamentekkel szemben, melyek siettek Abu Mazenék alaptalan követelését kielégíteni. Az olasz parlament elutasította Mazenékat, és Izrael és a palesztin hatóság közötti tárgyalások sikerétől tette függővé az olasz elismerést. A palesztin hatóság még csalódását fejezte ki, és egyben azonnal elítélte az olasz kormányt. Eddig tartottak híreink, és most dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázata következik.
Heti szakaszunk neve Vajikra. A magyarázat címe a Kohaniták könyve. E héten kezdjük el olvasni Mózes 3. könyvét, melynek tartalmi neve Torat HaKohanim, a Kohaniták törvényei. Valóban a könyv elsősorban a Kohaniták feladatairól, az áldozatok bemutatásáról és az akkori kornak megfelelő ceremóniásról szól. Atyák mondásaiban olvassuk. Ashoshad varim omet haolam, al haTorah, al haAvodah, val gemilut chasadim. Három dolgon áll a világ, a Torán, az Isten tiszteleten és a jótékonyságon. Az Isten tisztelet a két szentély idején az áldozatok bemutatásából állat. A szertartást a kohaniták végezték a leviták segítségével, maga a nép passzív volt. Az áldozatokat a nép vásárolta, és a kohaniták végezték a szertartást. Fontos volt, hogy a felajánlás önkéntes legyen. Így szól az írás. Ha égő áldozatot hoz az ember, szabad akarata szerint áldozzon. A bemutatott áldozatok központjában, főleg a közösségi áldozatok központjában az úgynevezett korban tamid, a napi áldozat állt, mert a közösség nevében kétszer napjában, reggel és az esthajnali órákban kellett azokat bemutatni, megfelel a mai Saharit és Mincha imáknak. Ehhez a mindennapi áldozathoz az egész világ zsidósága hozzájárult, fejenként, fél sekellel évenként. Tudnunk kell, hogy a második szentély idejének vége felé a körülbelül 5 milliónyi zsidó népnek 80%-a élt a római birodalom területén, Eretz Iszraelen kívül. A szentély a világ zsidóságának központja és összefogója volt, és az évenként küldött fél sekel kifejezte ezt az összetartozást, mint ahogy ma Izrael állama nem csak a benne lakóké, hanem az egész világ zsidóságáé. Voltak egyéni áldozatok is, vagy vétek következtében, vagy felajánlásként. Ha a vétek Istennel szemmel történt, például szombatszegés, kasrút, stb., az áldozat neve hatat, bűnáldozat. Ha ember ellen vétkeztünk, mint lopás, sértés, stb., előbb jóvá kellett tenni a bűnt, és csak azután hozhattuk az asham, a vétek áldozatot. Ugyanakkor a káron kívül egy ötöd részt kellett adni a károsultnak a kár megtérítésén kívül. Vagyis a károsult kellett, hogy legalább valami kárpótlást kapjon azért a kárért, amit okoztak neki. Ez alól nem volt kivétel, a főember sem, a nászi sem. Egy ilyen mondatot olvasom. A főember vétkezik akaratlanul, a vétek bevallása után hozza meg áldozatát. Vagyis a törvény előtt előkelő és közember mindenkor egyenlő volt. A mai modern ember szemében a állatáldozatok, mint Isten tisztelet, kicsit furcsának tűnik. De tudnunk kell azt, hogy az állatáldozatok tulajdonképpen az emberáldozatok helyébe jöttek. Az ókorban, még a klasszikus görögkor előtt eléggé elterjedtek voltak az emberáldozatok. A tórabeli elbeszélés az akédáról, vagyis Izsák feláldozásáról azzal végződik, hogy Ábrahám fia helyett egy kost áldozott Istennek. Az elbeszélés világos utalás arra, hogy a más népeknél szokásos emberáldozat nálunk utálatos cselekedetnek számít. A Tóra nyomán az összes proféták élesen kikeltek az emberáldozatok ellen. Így az állatok áldozata Istennek tulajdonképpen a társadalom haladását jelentette szemben az emberáldozatokkal. Mikor Jeremiás proféta ostorozza a népet erkölcsi süllyedésért, többek között így szól. Oltárokat emeltek Ben-Hinom völgyében, hogy elégessék fiaikat, lányaikat, mit soha nem akartam, és nem volt szívemben ilyen gondolat. A szentély pusztulása után az imák jöttek az áldozatok helyébe. A napi áldozat, a mindennapi áldozatok helyébe jöttek a sacharit és a minha imák. A proféta szavai szerint ajkunkkal helyettesítjük az áldozatok. Neshalma parim szfaténu. Hóseából való idézet. Ugyanez az imák, köztük a közösségi imák minden bizonnyal közelebb hozták az embert Istenhez, mint az áldozatok vére. Az előbb idézett Hósea proféta mondta, jó cselekedeteket kívánok, és nem vágó áldozatokat. Miként az áldozatokat is szívből önként kellett felajánlunk, úgy az imák értéke is az igazi, szívből jövő hittel és érzelmekkel van kapcsolatban, és az értékük azzal arányos. A Talmud szerint az az ima, melyben nincs érzelem, olyan, mint a test lélek nélkül. 2000 éves imarendszerünk tág teret nyújt az imádkozó embernek, hogy Istenhez intézett fohászai lelke legmélyéből fakadjanak.
Kedves hallgatóinknak a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Ve'erev Tov, Mirusalaim!